Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Esemény.
Több mint fél száz művész, köztük a világhírű Transglobal Underground egykori énekese Natasha Atlas lép fel az idei Óbudai Világzenei Héten, amelyet június 22-e és 27-e között rendeznek meg a Kobuci kertben. A kínálatban a magyar népzenei, a balkáni, a mediterrán és a közel-keleti zenei tradíciók egyaránt helyet kapnak. A program sorozaton koncertek, táncház, világzenei kertmozi és kerekasztal beszélgetések is várják a közönséget. A nyitó nap június 22-e filmes esttel indít, a világzenei kertmozi ezúttal a magyar népzenei hagyomány egyik meghatározó alakja előtt tiszteleg. A Neti Sanyi című dokumentumfilm nem csak portré, hanem betekintés egy olyan világba, amelyből generációk merítettek inspirációt, zenészek, táncosok, gyűjtők és hallgatók. Június 24-én szerdán két népszerű hazai formáció lép színpadra, a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band egy estén mutatja meg, hogyan szövődik közös történetté a kávéházi Roma Jazz és a Klezmer Muzsika. Az est különlegessége, hogy fellép a Dohány utcai zsinagóga fő kántora Fekete László. A két formáció nem csak egymás mellett, hanem együtt is megszólítja a zenei világot, amely Budapestet évszázadok óta jellemzi. Június 25-én csütörtökön a nemzetközi világzenei szintér egyik kiemelkedő alakja, Natasha Atlas érkezik a Kobuciba. Az arab zenei örökséget elektronikával, világzenével és kortárs poppal ötöző egyiptomi belga előadó koncertje egyszerre intim és elementáris élmény. A Transglobal Underground egykori énekese ezúttal saját zenekarával érkezik. Másnap pénteken egyetlen este alatt kirajzolódik Ferenci György zenei univerzuma, blues, folk, világzene, improvizáció és közösségi örömzene találkozik. A színpadon az első pesti rackák, a Louisiana Double, a Bora projekt és a Boldog Rezignáció ad műsort. A zárónap hagyományosan a közös mozgási és a táncé, a negyedik Kobuci Táncház, a Csángálló és a Tokos zenekar vezetésével várja a közönséget.
Régészet.
Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki, a Régészet Sötét Oldala alcímmel. Június 12-től 14-éig az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat. Szolnokon a Damjanich János Múzeum kétnapos programmal készül, ahol a látogatók a régészeti munka kevésbé látható oldalába is bepillanthatnak. Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban a kézműves és családi programok mellett restaurátor műhely bemutató, látványtári séta, drónos és fémkeresős bemutató is közelebb hozza a régészet mai módszereit. Egerben a Dobó István Vármúzeum lelőhely látogatásokkal, vársétával és előadásokkal kapcsolódik az idei témához. Az idei rendezvény egyik fontos témája a terepi régészet és a közösségi kutatás. A Józsa András Múzeum Csenger határában az M49-es nyomvonalához kapcsolódóan kínál a programot. Veszprémben a Lackó Dezső Múzeum Szenvedélyből Tudomány Közösségi Régészeti Kutatások Veszprém Vármegyében címmel mutatja be, hogyan kapcsolódhatnak be a civilek is a régészeti örökség megismerésébe. Zalaegerszegen a Göcsei Múzeum június 13-án esti éjszakai programmal csatlakozik a régészet éjszakájához.
Kiállítás.
A Népművészet Csodája címmel nyílt új időszaki kiállítás a szabadkígyósi Wenckheim kastélyban. Négy teremben ezres nagyságrendben mutatnak be tárgyakat a 18. század végétől az első világháborúig, Békés megye együtt élő népeinek tárgyalkotó művészetét, amelyek e népek életéről, szemléletéről, gondolkozásáról, a közösségi lélek tárgyiasultságáról tanúskodnak. A kiállításmester Gábor Békés Csabai műgyűjtő népművészeti kollekciójából, valamint Harangozó Imre népi textil gyűjteményéből válogat. Most elsősorban bútorokat, cseréptárgyakat és faragott eszközöket válogattak ki, amint egy fél év alatt ezekből a bemutatott tárgyak mögött emberi történetek sejlenek fel. A tárlat a hétköznapi használati eszközöktől a ritka, művészi értékű darabokig átfogó képet ad a magyar tárgyi kultúra sokszínűségéről és a népművészet nemzetközi szinten is kiemelkedő gazdagságáról. A felállított darabok 65%-ban Békés megyét mutatják be, de kitekintenek a Felvidékre és Erdélyre is.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
Nemzeti Táncszínház jóvoltából idén táncpark nem lesz, viszont helyette rengeteg más minden igen, úgyhogy ezeket fogjuk most a következő beszélgetésben összefoglalni Varga Nikolettával, aki a Nemzeti Táncszínház művészeti menedzsere. Szervusz, Nikoletta!
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat!
Lesz az idei nyáron táncfúzió, ugye? Hogyha jól tudom, nyári táncfúzió. Pontosan miből áll ez a program, kik vehetnek részt rajta, hogyan kell elképzelni?
Igen, ez már a 18. nyári táncfúzió, ez a Nemzeti Táncszínháznak egy intenzív nyári tánckurzusa, ami rögtön az iskolai szünettel egy időben indul el, és 2 hétig tart, 13 és 25 éves fiatalok számára szervezük, 2 turnusban valósul meg, összesen 12 oktatóval, akik egyébként maguk is nem csak tanárok, hanem aktívan alkotó művészek, tehát ők is táncolnak, koreografálnak, társulatokat vezetnek, tehát minden nap a szakmai élvonalában dolgoznak. A résztvevők közvetlenül tőlük tanulhatnak, ami egy nagyon inspiráló élmény. A másik, ami nagyon különleges ebben a kurzusban, hogy a fiatalok ugye ugyanazokat a tereket használják, ahol a hivatásos táncművészek, hiszen ez a Nemzeti Táncszínháznak egy csodálatos épülete, és egyébként ez a kurzus ilyenkor a nagy színpadon zajlik, tehát ugyanott tanulhatnak, ahol egyébként az évközben a profi táncművészek táncolnak. De egyébként attól is különleges, hogy ilyenkor akár a művészbüfében össze is futhatnak, a táncalkotókkal velük beszélgethetnek, együtt ebédelhetnek, és ez egy ilyen közvetlenebb képet ad arról, hogy milyen a táncművészi pálya a mindennapokban. Egyébként nem feltétlenül profi képzésben résztvevő fiatalokat várunk. Természetesen előnyt jelent a táncos múlt, de a kurzus egyik fontos célja éppen az, hogy a részvevők új területeket fedezhessenek fel, hogy kipróbálják magukat más stílusokban, és inspirációt kapjanak a további fejlődésükhöz.
Igen, azt látom, hogy rengeteg stílus képviselteti magát, például van olyan nap, ahol Feledi Jánossal, kortárs tánccal indul a nap, majd ebéd után például már hip-hop fusion óra van, majd ezt követően improvizáció, szóval tényleg nagyon gazdag a kiállítás, és nagyon sok mindenbe bele lehet kóstolni, ha mondjuk eddig valaki egy konkrét stílus tanult, akkor most sok minden mást is kipróbálhat. Mennyire kell jó edzettségben lenni a táncosoknak?
Igen, ezt azért mindig el szoktam mondani, hogy azért kell az, hogy ugye ezek másfél órás táncórák, tehát éppen azért a korosztályi besorolás, hogy ugye a kisebbekkel ugye máshogyan épülne fel egy ilyen kurzus, ott ugye azért a másfél óra az nagyon sok, és ott akkor teleraknánk csomó olyan játékkal. Egyébként ugye tavaly volt erre lehetőség kisebbeknek, de most úgy döntöttünk, hogy mivel olyan nagy volt tavaly is az igény a 13 és 22 évesek korosztályában, hogy inkább nekik szervezünk 2 turnus, és akkor 13 éves korra kicsit lejjebb vittük a korhatár, de ők egyébként az a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon-nagyon bírják, kevés szünetük van, de hogy mindig, hogy egy hosszabb ebédszünet után is már rögtön ott vannak a teremben. Tehát ők azok, ezek a jelentkezők azért azok, akik táncfanatikusok, táncőrültek, és hogy miért jó ugye különböző stílust is kipróbálni, mert ugye mindenki másban tud fejlődni. Ugye itt nem soroljuk be őket különböző csoportokba, hogy kihaladók, ki középhaladó, ilyennel is próbálkoztunk, de ugye mindenki maga adja meg, hogy nagyjából hova sorolja magát, úgyhogy inkább azt mondtuk, hogy itt tulajdonképpen a tánc tanárok feladata, hogy ők belőjenek egy ilyen középvonalat, ebben azért nagyon, nagyon profik a tánc tanárok, és akkor így mindenki tud fejlődni. Van, aki a technikáját csiszolja ilyenkor, van, aki az erőbeosztását tanulja, van, aki az improvizációban, vagy az ön kifejezésében lépnek előrébb, és ezek a különböző stílusok és tanári szemléletek segítenek abban is, hogy így a fiatalok szélesebb képet kapnak a táncművészetről, meg a saját útjukról is, éppen hogy melyik, hol tartanak valakinek, abszolút egy új táncstílussal ismerkedik meg, és sokszor van, amikor van olyan például, hogy a tavalyi résztvevő mondta, hogy őt a hip-hop annyira eddig nem nagyon izgatta, de most, hogy itt ugye olyan tanárt hívunk, aki ráadásul most ez egy újabb stílus, ez a hip-hop fusion, ami tulajdonképpen egy fúzió, a hip-hop alapjaira épít, de más stílusok elemeit is magában olvasz, és nagyon-nagyon kreatív ezáltal, és nagyon sok szabad önkifejezési lehetőséget kínál, és így megszereti, tehát arra is van lehetőség, hogy ugye rátalál valaki a saját stílusára.
Nagyon jól hangzik. És akkor van ugye ez a nyári táncfúzió, több időpontot is lehet választani attól függően, hogy kinek melyik hét alkalmas, de egyébként a Nemzeti Táncszínház meg más ifjúsági programokkal is várja a fiatalabb közönséget. Ezekről tudnál mesélni, hogy az évadban mik elérhetők még?
Igen, ugye a táncfúzió is egyébként a Nemzeti Táncszínháznak van egy táncia szó elnevezésű programja, és ez ugye a táncfúzió, a tánckurzus is annak egyik eleme, és ezzel a programcsaláddal a gyerekeket, fiatalokat és fiatal felnőtteket szeretnénk megszólítani, és ide tartoznak, amik évközben mennek, ezek a táncszínházi nevelési előadások, de különböző foglalkozások, ősszel tervezünk nagy színpadi tánc előadásokhoz tartozó, feldolgozó, illetve középiskolás osztályok számára olyan lehetőséget, amikor találkozhatnak a táncalkotókkal, és akkor lehet majd velük beszélgetni, de különböző szakmai programok is ide tartoznak, vagy az őszi tánckurzus, ami ugye az őszi szünetben szokott lenni, és ez 4 napos, és egy kicsit ilyen alkotósabb műfajú előadás, és bár a Nemzeti Táncszínház ugye befogadó színház, tehát nem képző intézmény, de fontos számunkra, hogy évközben is a közönség, hogy ne csak nézőként legyen jelen, hanem hogy személyesen is kapcsolódhasson a táncvilágához. Úgyhogy készülünk új tánciházi nevelési előadások létrehozásával és olyan tánc előadásokkal is, amihez kapcsolunk mindenféle foglalkozásokat.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól. A szél és vízimalmok egykor szorosan hozzátartoztak a magyar tájak látképéhez, és fontos helyszínei voltak a települések mindennapi életének. A 19. században 10 000-nél is több malmot tartottak számon az országban. Az ipari fejlődés azonban ezt a területet sem hagyta érintetlenül. Néhányat közülük azonban sikerült megőrizni, amiket szinte érintetlen pompájukban, szemmel gyönyörködtető környezetben csodálhatunk meg. A malmok bonyolult, mégis lenyűgöző szerkezetek, amelyek a molnárok sokoldalú tudásának hála a durva búzából értékes lisztet készítettek. Az őrlést biztosító mechanikát pedig folyamatosan karbantartották és javították. Hazánk nyugati területein jellemzően a vízimalmok terjedtek el, és töltöttek be fontos szerepet a közösségek életében. A vízimalmok megjelenését és méretét értelemszerűen az energiát szolgáltató vízfolyások határozták meg. A 19. század végén még több ezer patakmalom és hajómalom őrölt az országban. Ez utóbbi nagy előnye az volt, hogy mobil szerkezet lévén, a vízjárásához alkalmazkodva, könnyen változtathatták a helyzetét. A szerkezetet egy hajóra rögzítették, majd a folyó legnagyobb sodrású szakaszán kikötöttek vele. Szerencsére bárki megnézheti ma is, hogyan fest egy ilyen szerkezet, ugyanis ráckevén szeretettel várják a látogatókat a Dunáringó malomban. Hazánk időjárására nem jellemző az állandó szélirány és szélsebesség, ezért érthető, hogy a szélmalmok holland mintára csak a 17. századot követően kezdtek elterjedni. A hatalmas lapátokkal és vitorlákkal felszerelt építmények főleg az alföldi régióban és a Duna-Tisza közén épültek. A molnároknak itt áprilisban volt a legtöbb a munkájuk, a szeszélyes hónapban éjjel-nappal őrültek a malomkövek. A vizek városaként ismert Tata különösen izgalmas állomása lehet egy malom felfedező utazásnak. Itt az 1830-as évek elején összesen 15 malom működött, amelyeknek a töredéke még ma is látható. De nem csak a malmok érdekesek a csodás Tatán. Az épített örökség, az öreg tó és élővilága, a tóparti sétányok, középkori vár és az Eszterházi kastély együtt teszik ezt a települést az ország egyik leghangulatosabb városává. A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.